A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, amit éppen most indítunk el itt a Rádió Café 98.0.
Vagy ahogy most olvastam a Haluskit, a Millásova reggeliova.
Az nagyon jó, igen.
De nem jó, mert pasik vannak benne, majdnem
csúnyadni. Akkor is úgy kell.
Már a múltkor hallottam Robert Ficot, hogy Donald a Trumpa.
Így van, meg Elena Prostová, Formula 1, így kell közvetíteni.
Ott teljesen anyanyelvi.
Hát, de viccelj. Igen. Na, gratulálok. Mihálovics András.
És Gede Balázs.
És még mondunk pár
Gede
részlet.
Gedeova, Balázsova.
Igen, igen. Nagyon jó, egyébként Gede Vára, meg...
Ja, te onnan,
ott a gyökerek? Hát persze, hát a
Csák Máté. Ott van a Hacienda.
Igen, persze, a rokonok.
Ja. Visszakér, mindent vissza, nem?
De azt Gede már elhordták.
A Gedéjéké.
Elromosodott, és még azt a maradékot is elhordták, úgyhogy már csak azt hiszem...
Mindegy, az alapok szilárdak.
Nevű fürdőhely van.
Van Szarvasgede is, Szarvas az Gede,
Magyarországon. Az is itt van, igen, az volt a Mátra környékén, emlékeim szerint, ugye ott van az északi középhegységben. Na, de nem rólam szól ez a bűsor, kérem tisztelten, november 20-a van, szerda reggel 1:30, 2 perccel itt vagyunk. Mondunk elérhetőséget is, 0636 980 980, SMS, WhatsApp, Viber szám ez. És várunk útinformációkat, a bakcsomópontnál a hegyalja felé megint egy picit nekem sűrűbb volt, két lámpaváltással jutottam a hegyaljára, ott ahogy lefordulunk a villányról, vagy honnan, Budaörsiről.
Pusszantom azt a BMW-s kollégát, aki hozzám hasonlóan korán indult, a Hűvösvölgyi úton végig a hátsómat megközelítve autózott, a dupla záróvonalon megelőzött, tök üres volt egyébként a Hűvösvölgyi, és utána büntetőfékezett.
Nem mondod, de most reggel.
Reggel, igen. Mi ketten voltunk a Hűvösvölgyi.
Nem tudom, hogy mi kéne. Tök elharapozott ez a városon belül a belső sávba tologatás, tehát amit az autópályán megszoktak ezek a jó fejemberek. Tegnap a feleségemet...
De nem volt belső sáv, egy sáv volt, csak szerinte nekem nem 50-nel kellett volna menni, hanem 90-nel.
Isten Máriája.
Mert hogy nincs előttem senki.
Nem tudom, hogy lesz ebből valami.
Annyira kár, hogy nem állt meg. Mert ilyenkor szoktak meglepődni.
Igen.
Életem folyamán egy párszor előfordult, hogy megálltak, kiszálltak, aztán én is kiszálltam, és visszaszállt. Nem szépeket mondott közben, de nem eszkalálódott a konfliktus, maradjunk ennyiben.
Igen. Hát sajnos ez szomorú, hogy ez van, és nem tudom, mivel lehet megállítani, mert nem tudom.
Baseball-ütővel egyesek szerint.
Igen, meg sokkal magasabb büntetési díjakkal, tehát az osztrákok már 1 kilométer túllépésre is fizetnek, nem nagy összeget, de folyamatosan fizethetsz, hogyha így közlekedsz, akkor csak ráunsz, és csak betartod. Szóval meg kéne próbálni egyéb megoldásokat is. Azt mondja, aha, Donald Trump
a ragozottalak, de jó fej vagy, de köszi, hogy megírtad.
Köszönjük szépen. Akkor nem tudom, az Elena Prostová a Formula 1-ban mi voltak. Lehet, hogy az is. Az is
lehet,
az
hogy volt. A Ellen Prost autójáról beszéltek, lehet, de csak az Ellen Prostot értettem
belőle. Igen, egyébként ennyire igen. Redukálódott a cseh nyelv ismeretem, hogy az Ellen Prostot csehül.
Na nézzük, Gézu életképét.
Na nézzük, azt írja, hogy buszon hallottam akaratlanul, hogy a ChatGPT-re bízták egy KKV vendéglátós üzleti modell számának kialakítását. Arra a nyelvi modellre, amitől kértem a minap 20 különböző szinonimát, és azok közt 4 duplázás volt. Amikor ezt jeleztem, elnézést kért, és adott javított verziót. Az is hibás lett, és még kétszer ugyanígy. Csak mondom, persze tudom, hogy ezt nem ezen a rádióadón kellene tudatosítani. Hát ezen kéne igazán, tehát ugye biztos sokan használják a ChatGPT-t, és ez felhívja a figyelmet, hogy korlátozottak a képességei, annak hívja fel a figyelmet, aki ez magától esetleg nem jött még rá. Azt mondja,
nyugodtan
hogy...
Nyugodtan be lehetne mondani a rendszámát, szívesen megbüntetnék. Bevallom, őszintén nem figyeltem. Szoktam, de most nem figyeltem. Tehát ha akarnám, sem tudnám bemondani. A-T-A-I valami ilyesmi dereng, de ebben nem vagyok biztos.
Ebből van.
Most aki ebben az autóban ül, és ne adj Isten minket hallgat, ez a leveri a víz. Nem akarok.
Igen.
Na, nézzük a jeles napokat. A Jolán nevű hallgatóinknak nagyon nagy szeretettel gratulálunk, hiszen nevük napja vagyon ma. Jó egészséget, sok mosolyt. Nem csak a mai napra, hanem egész végig. És ha nem árt, tudjuk, hogy november 20-a a gyermekek jogainak világnapja, az UNICEF kezdeményezésére. 1954 óta ez a gyermekjogok napja. A gyermekek világnapja elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására hívják fel ilyenkor a figyelmet, aki teheti, csatlakozzon ehhez a nemes kezdeményezéshez. És akkor a születésnaposok közül egy hallgatónkat nevesíteni, és tudjuk, ő Adél, és abban a, hát nem tudom, hogy az osztálytársainak mit mond, hogy szerencse vagy szerencsétlenség, hogy minden reggel minket hallgat, mivel anyukája könyvelő, és nincs appelláta, beülnek az autóba irányja a suli, és Adélka 10 évesen Gedeova Balázsovát hallgat. A Mihálovicsot nem is lehet szlovákosítani, hát mert
igen, na, így van.
Mihálovicsova. De az a nejem, nem?
Mihály fia. Ugye, valami olyasmi a Mihálovics?
Ja, igen.
Az lehet, hogy a negyed lenne a Mihálovicsova.
Na mindegy. Hát kedves Adélka, képzeld el, hogy egy napon van a születésnapod a Lánchíd szülinapjával, mert hogy 1849-ben pont a te szülinapodon, azaz november 20-án adták át a Pestet Budával összekötő első állandó hidat. Addig csónakáztak, meg hajóhidaztak, amiket néha le kellett bontani, ha jött a jég, mert az elvitte a hajóhidat, úgyhogy az első állandó híd pont a te szülinapodon került átadásra, és mond Adélkának 10 évesen valamit azt, hogy Windows.
Mert ha igen,
azt is a te születésnapodon dobta egy Bill Gates nevű bácsi piacra, amivel annyi pénzt keresett, hogy ha egymás mellé raknánk a bankjegyeket, biztosan körbe lehetne sétálni velük a földet.
Valószínű.
Mert nem kiszámolták, tudom, hogyha fúj egy 10 dolláros a szél, a földön, az utcán Bill Gatesnek nem éri meg felvenni, és ezt minden gazdag embernek elmondják, és sajnos már magyar, illetve nem sajnos, nem tudom, hogy sajnos-e vagy nem sajnos, már van olyan magyar gazdag ember is, akinek nem éri meg lehajolni egy szélfutta 10 000-esért, mert az alatt a 3 másodperc alatt jóval többet keres,
de hát
mint 10 000 forint.
Mellé teheti, hát hogy nem éri meg, mindig meg.
Ja, ugye? Te teljesen más, hogy vagy bedrótozza.
De azt nem tudom, mivel a Windowsnak nyilván 1.0-val kellett kezdődnie, de nekem 3.1 van meg a Windows. Rengeteg floppy lemezen kellett fölgyűrni a számítógépre. Úgyhogy aki a 3.1-nél előbbi verzióval találkozott, és használta, az nem is tudom, jelezze nekünk valahogy az üzenőfalunkat.
Adélka, 10 évesen nézzünk fel az égre, látunk egy nagy fényes csillagot, az lehet, hogy a nemzetközi űrállomás.
De lehet,
azt
nem.
Is a te születésnapodon kezdték el építeni. 1998-ban a Zarja modul pályára állításával kezdődött ez. Aztán egy giganagy per is ehhez a naphoz kapcsolódik 1998-ban, amikor az amerikai dohánygyárak és 46 amerikai szövetségi állam megállapodást kötöttek, hogy 25 év alatt 206 milliárd dollárt fizetnek a dohányzás káros hatásainak ellentételezésére. Van erről egy remek alkotás, Kántor Ede felhívja mindig a figyelmet. Az a címe, hogy a Ben Fentes, aki nem nézte, az x-elje ki. Nem egy lendületes, nem egy sodró akciófilm, hanem egy ilyen dokumentarista alkotás Al Pacinoval és Russell Crowe-val a főszerepben.
Megnéztem a napokban Al Pacino első filmjét, a Pánik a Tű utcában. Nagyon
én,
jó. 71-es.
Volt Al Pacinónak egy olyan filmje, ami az amerikai függetlenségi háborúról szól.
Jó.
Anyám borogas. Nem.
Tényleg?
Nem. Nem tudom, mi a címe, de már igyekeztem elfelejtkezni.
Hát igen, egyszer-kétszer belefutott, de ez a Pánik a Tűparkban, ez azért volt fontos, ez az első filmje volt, ő választotta ki, hogy ebbe akar játszani, és utána ezzel házalt Coppola a Paramountnál, és mutogatta az ő játszását, hogy jó
azt
lesz ő a keresztapában. Igen, ez jó lesz ide.
Aztán, ha azt hiszük, hogy Nyugat-Európában minden rendben van, akkor merengjünk el, hogy 2007. november 20-án lemondott a brit királyi adó- és vámhivatal elnöke, egy bizonyos Paul Gray nevű úriember. Miután kiderült, figyelem, kapaszkodjunk, hogy két számítógépes adathordozó lemez eltűnt, ezeken a brit felnőtt lakosság felének minden adó- és bankszámla adata rajta volt.
Az igen.
Gratulálok. Ez nagyon szép. Ez a nulladik faktorba üvöltöz történet. Na, akkor Adélkának neves születésnaposokkal is kedveskedjünk.
Báró Hódosi és Kisdiaisi Nagy György Simon például. A Magyar Bankár nagy
birtokos. Adélka ránézett az anyukájára, és megkérdezte, kérem.
1782-ben született ez a Magyar Bankár és nagy birtokos úr.
1912-ben Habsburg Otto született. Ő főherceg volt, és az utolsó osztrák-magyar ember, akinek esélye lett volna magyar királyi trónra, de hát 2011-ben elhunyt, úgyhogy most már nem tudom, hogy kinek van esélye, de van fia, úgyhogy neki még.
Van, igen.
Ha egyszer akarunk királyságot, akkor felvetjük a fonalat a Habsburgoknál. Aztán Makovec Imre magyar műépítész, közíró, politikus, 1935-ben született november 20-án. Adélkának szerintem ő nem sokat mond, de biztos az anyukája majd mutat neki egy eredeti Makovecet. Kós János bácsira sem biztos, hogy emlékszik, 10 évesen pedig egy remek énekes, humorista, színművész volt, 1937-ből született. Igen, aztán egy edző istennő, Fábiánné Rozsnyói Katalin, nagyon jó egészséget kívánunk neki, Prima Primissima díjas, olimpiai ezüstérmes kajakozó, mesterező, 14-szeres magyar bajnok, az első magyar edző, akit a NOB edzői életmű díjjal tüntetett ki. Aztán talán Fábri Sándor már mond valamit Adélkának. Fábri Sándor a neves műsorvezető,
aki szabás
humorista,
mintán kért tájékoztatást.
Az nem a Fábri Sándor volt.
Szerintem a Fábri volt a
nem,
szabás.
Nem, az a Sándor György volt.
Ja, tényleg Sándor György. Tényleg. Igen. Nem Fábri a Fábri úrnak... Sándor, a Nellás Kirácsos zsigulival.
Igen. 1953-ban született, és Liu Shaolin Sándor olimpiai és világbajnok rövidpályás gyorskorcsolyázónak is ma van a születésnapja. Nem mondtam, hogy magyar, mert nem tudom, hogy megtartotta hát az állampolgárságát.
Hát ezt most én sem tudom. Nem, kínai színekben fog már indulni, de hogy maradt a magyar, azt nem tudom így pontosan. Úgyhogy ennyi a listánk.
A névi születésnaposoknak egy jó kis zenét is küldünk. Adélka, hallgatsak!
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor a lapszemlét. Leo, Leo, Le. A 99. percben egy 11-es góllal x-eltünk Németország Mink. Ellen a Nemzetek Ligájában. Mink. A siker közös, a kudarc a fiúké. Ezt ne felejtsétek el, ezt az elvet. Szobó bevágta. Kicsit flagba volt, de bevágta. Ez a lényeg. Úgyhogy ebből kell majd építkezni. Akkor a sporthíreket ezzel le is tudtuk. Mi van még?
Kérlek szépen, a portfolio.hu-n egy ilyen víz térkép, meg egy nagy összeállítás, még tegnap délutánról van, de hát ha nem láttátok, mérgező víz folyik a csapból, teszi fel a kérdést Angyalán Ágnes, és egy több térképpel tarkított ilyen ivóvíz térkép arról, hogy még mindig vannak azért szennyezett területek, többféle szennyezés is felütheti a fejét, például az arzén, ugye az egy tipikus és klasszikus, de a peszticid tartalom is, ugye, ami a növényvédőszer.
Az növényvédőszert jelent.
Igen, az is előfordul. Most nem, az nem sorolom a listát, itt vannak, hogy hol vannak határérték feletti szinteken ezek az anyagok a vízben, és érdemes megfontolni valami más forrást. Kemény és lágy víz térkép is van, úgyhogy egy ilyen nagy vízes összeállítás a portfolio.hu.
Volt jegybanki kamatdöntés is tegnap, de erről nem beszélünk, mert majd élőben egy meghívott vendég ezt fogja értékelni nektek. A lényeg, egy másik sportír, Nadal elbúcsúzott, véget ért a pályafutása, miután a spanyolok kiestek a Davis kupa döntőben, úgyhogy egy nagy alakja a nemzetközi sportvilágnak akasztott a szögre. Hú, de vártam már ezt, hogy vannak ilyen riporteri fordulatok, amit alig várok, és ilyenkor lám beugrik, akasztott nagy a szögre, igen, a teniszütőjét.
A teniszütőjét, vagy a bármiét, ugye, amikor nyugalomba vonul az akárki.
Na, a Spotify-ról egy hír, egykori vezető közgazdásza nyilatkozott, 2024-ben, tessék kapaszkodni, naponta több zene jelenik meg, mint 1989-ben egész évben. Úgyhogy az zenefogyasztás az egy elég kemény.
De Economics-on olvasom, ott egy vízer sajtótájékoztató, nem akarom lelőni a lényeget, mert nyilván...
Hát csak a Ben Gábor mondja. Indi erre elmondja.
Senki nem tudja azt jobban interpretálni, mint ő, de itt egy részen kiakadtam.
De most ránézze, és azt mondaná, hogy nincs ebben semmi új.
Ja, egyébként...
Ne is foglalkozzál.
Valószínű.
Vagy hát ez eddig is így.
Igen,
volt.
Vagy az, hogy hülyeséget mondanak, igen, és írnak. De én azért egy dolog megütött a figyelmemet, egyre több a női pilóta ugyanis, de még vegyes fogadtatás övezi. Arról is van szó persze a cikkben, hogy pilótájuk van elég, de azért keresnek, mondta Radó András, és hogy van női pilótájuk, de elmesélte, hogy nemrégében volt egy olyan utas Londonban, aki miután megtudta, hogy egy nő fogja vezetni a gépet, nem volt hajlandó felszállni a repülőre. Ez milyen már? A cabin crew később valahogy mégis rávette az illetőt, aki olyan elégedett volt a repülési élménye, hogy leszállás után személyesen dicsérte meg a női pilótát. Gratulálok. Na, szóval biztos, hogy van azért érdekesség ebbe a cikkbe, economics.hu.
A Telexen van egy írás, mindenki nyugodjon meg, egy piaci elemzők szerint minden ezzel ellentétes diskurzus és kormányzati kommunikáció ellenére valójában a magyar lakossági fogyasztás egyáltalán nem alacsony. Sőt, észszerű, óvatosság mellett inkább magasnak is tekinthető.
Ez hogy jött ki?
Hát a számok mutatják ezt, amelyeket én most természetesen nem fogok felolvasni, úgyhogy a Telexen el lehet olvasni az erről alkotott elemzést is. Na?
Lemaradtam. Most miben? Próbálom utolérni. Hát egy volt, most keresem, hogy mi van még, de nekem szokott jó vége lenni, nem egy jó rádiós műfaj a keresgélés. És
vannak ennek hazai apostolai.
Igen, a csendben gondolkodás.
Például. Addig reformálta a kormány a MÁV-ot, hogy közel került az ingyenesség. Ez a G7-nek egy cikke. A kormányzat és MÁV-os nyilatkozatok szerint az új vasúti tarifarendszer sikeres, hiszen olyan sokan vonatoznak, hogy az olcsó bérletek ellenére sem csökkentek az állami bevételek. Csak hogy mostanra a statisztikai furcsaságokon túl már az is látszik, a növekvő költségek és a fizető utasokból származó bevételek csökkenése miatt egyre kevesebb értelme marad annak, hogy a vonatokon fizetni kelljen az utazásért.
Már kezdem azt hinni, hogy csak ezért vezették be, hogy lehessen lobogtatni valami nagy számot, hogy mennyire megugrott az utazóközönség, mert ugye miniszterelnök úr is ezzel minősíti Lázár miniszter úr munkáját, hogy elvitathatatlan érdemei vannak, hiszen mennyivel többen utaznak vasúton. Na jó.
Kis színes hír, ez nekem nagy kedvencem. Az anyakönyvvezető hibázott, fiú került egy 5-7-es brit kislány születési anyakönyvi kivonatába, amit lehetetlen orvosolni, a Guardian című brit lap ír erről. A szülők azt mondták, hogy amikor kialvatlanul, de izgatottan elmentek a hivatalba, hogy anyakönyvesztessék a lányukat, az anyakönyvvezető nem figyelt, fiúként adta meg a gyerek nevét, és hiába vették észre pár másodpercen belül, már nem volt mit tenni. Azt hitték, könnyű ezt kijavítani, de tévedtek. Az anyakönyvvezető bocsánatot kért.
De biztos ki lehet, olyan nincs, hogy lehetetlen.
Hát nem egyszerű minden esetben.
Csak így jobban hangzik.
Nem tudnak, színesi. Nem szabad új kivonatot kiállítani, ezért csak annyit tudnak tenni, hogy a Margóra írtak egy megjegyzést, jelezve, hogy valójában a lányról van szó.
Valójában a lányról van szó. Atya ég, borzasztó. Na jó, szerintem akkor ezzel ezt a blokkot le is zárhatjuk.
Jöjjön a bőrze.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
A csárt azt mutassa, hogy ordinári nagy bukováré van. Budapesten 1,6% fölötti mínusz hozott össze a BUX, 77.965 pontig csúsztunk vissza. A lejtőn ne lepődjük meg, mikor az OTP 3,26%-ot
napon
esik.
Volt valami
és 21.090 pont zárt. A Richter is esett 1,5%-ot, 10.510 forintig, a Telekom stagnált 1206 forinton, a MOL tudott erősödni 0,5% felett, és 2688 forinton zárt. Állami nyomda lopózott fel, még 1,3%-os plusszal vétette észre magát.
Ez egy komoly rallyban van pár napja, ugye. Igen. Várjuk a gyors jelentést.
Jó lesz az.
Meg nem mondom mikor, de 22 vagy 25 a napja, de most napokon belül jelenteni fog, és igen, elég jót várnak tőle.
Egy forint, majdnem rosszat mondtam, egy euró ér 408 forint 40 fillért, így nagyjából, a dollár ér pedig 385 forint 70 fillért kell fizetni.
Hát a bőrzék most várják nagyon az Nvidia gyors jelentést, ugye az most a mindenféle tőzsdének a zászlós hajója, a mindene hajtja ez az AI őrület, de előtte még tegnap egy vegyes kép volt, mert hogy a Dow Jones az esett egy keveset 0,4%-kal, az S&P 500 már tudott emelkedni 0,4%-kal, de a Nasdaq az, ami jobban magára talált, egy százalékos pluszt mutatott be. Az egyik kitűnő teljesítményt az az AI szoftvereket gyártó cég, a HC3.ai. Lehet, hogy C-Sleep-nak mondják. Igen, elég furcsa. Megállapodott vele a Microsoft, eddig is partnerségben voltak, de a Microsoftnak az Ignite eseményén, ahol bemutat mindenféle újdonságot, meg hogy miben dolgoznak most, milyen megállapodások, milyen fejlesztések születtek, ezt ott jelentették be. Ezt a még szorosabbra fűzött együttműködést, és most már ez a C3 vagy C3 fogja szállítani a Microsoft vállalati szoftvereibe a mesterséges intelligenciát, és hát ettől megvadult a papír, 24%-os pluszt produkált, amivel az egyik, a harmadik helyet vívta ki a top emelkedők között. A Supermicro vitte a prímet 31%-kal, és a Symbotic nevű cég 27,7%-kal, de mondom, összességében a technológiai szektor 1%-ot tudott emelkedni, már mint az azt összefogó mutató a Nasdaq. Európában, Párizsban, Londonban, Németországban is mínusz volt tegnap, nem kicsi, ilyen 2-8% közötti mértékűek. Európa más tőzsdéin is, azt nézem, hogy az olaszok estek talán nagyobbat, 1,3%-ot, meg az oroszok 3,3-at, az nagy volt, lengyelek 2,8-at. És most Ázsiában pedig a kínaiak egy kis pluszban, 3% körül. A hongkongi Hang Seng az egy minimális 1%-os csökkenésben, Dél-Korea pedig 0,5% emelkedésben. Ezt tudom most így elmondani első kézben.
Kérem, kapcsolja ki.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Szóla Randi, tolizáltan, ja, energikusan, lendületesen, és annyira barátian, hogy, és kedvesen, hogy...
Már. Nem így indultunk, de most arra jutottunk ide.
Nagyon messziről indultunk ma reggel, úgyhogy örülök, hogy egyáltalán megérkeztem. Szólt hozzátok a híreken kívül, és ez egyértelműen Gede és az én munkásságomnak köszönhető. De lássuk, hogy birkózzik meg ez a jány a hírekkel.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Káfé 98.0 november 20-a szerda reggel van, 7 óra 10 perc, itt van Mihály Csandrás.
És Gede Balázs is, tegye fel a kezét, aki nem tudja, kiről beszéltem, amikor azt mondom, hogy Szobó bevágta a 11-est. Látható kisebbség, pedig a stúdióban sem a hírolvasó lány, sem műsorvezető kollégám nem tudta, hogy ki az a Szobó.
Én hát azt hittem, hogy egy ilyen
szlávos. Korunk Magyarországán egy akkora stigma éget most rátok, hogy nem is tudom, hogy ezzel mi lesz. Én mosom kezeimet, elmondtam a fent nevezetteknek, hogy miről van szó, úgyhogy már nem tapogatóznak sötétben, de eddig ezt tették. De szerintem skandalum.
Nem tudok hozzászólni.
Na, haladjunk. Nehogy kimond, hogy nem szereted alapdarúgást, mert akkor
én szeretem,
megvárnak,
csak nem nézem.
Jönnek transzparensek. Ja? Akkor mit szeretsz rajta, ha nem nézed?
Hát, hogy van.
Ja, hogy értem.
Hogy feltaláltuk.
Rajongjon a testportágadért, a Gede Balázs című rovatunkat hallottátok.
Igen. Elmondjuk az elérhetőségünket 0636980980 SMS WhatsApp Viber szám. Mindjárt megnézzük. Ja, még az előbbi szám kezdésekor
egy óriási velőtrázó sikójjal indult.
A hallgató füléből.
Most William más. Shatner dörmögése talán nem váltott ki ilyen hatást.
Remélhetőleg.
Na menjünk!
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, hát mindenki örvendezzék vala, mert hogy 50 új elektromos taxi érkezik majd Budapestre. BYD Atto 3 lesz ezeknek a típus száma, és folyamatosan adják át az új autókat egy megállapodás keretében, és ezzel a taxis flotta is zöldül tovább, a főtaxihoz kerül ez az egész, és egyébként...
Talán nem az egész, úgy látom, hogy a flotta legnagyobb része a főtaxihoz kerül, igen, egy stratégiai partnerség keretében, gondolom más társaságok is csipegethetnek igen. Majd ebből.
Na, aztán friss felmérés, ennyit költünk parkolásra. Portfólió jelentette meg az ebbéli adatokat. Országosan 720 forintot fizetnek átlagosan az autósok egy parkolásért, de 1000 forint alatt ritkán ússza meg az, aki Budapest belvárosában áll meg a járművével. Ez a Simple mobil applikáció statisztikájából derült ki. Több órát inkább a népszerű kirándulóhelyek és fürdőkörnyékén várakoznak a magyar autósok, ezért vidéken a nyár kiemelt időszak a parkolás szempontjából. Egyébként legutóbb 2 éve mérték meg ezt, akkor közel 25%-kal emelkedtek az átlagos parkolási költségek, de azóta ez nem változott. 3,5 millió regisztrált felhasználóval rendelkező Simple mobil applikáció adataiból derült ki. Egyébként Budapesten az átlagnál jóval többet, 779 forintot fizetnek egy parkolásért az autók. A zárt téri parkolókban az utcai parkolás kétszeresét, 1430 forintot fizetnek alkalmanként. És az adatok szerint másfél órára teszik le az autósok járműveiket a fizetős parkolóhelyekre, kivéve a kiránduló helyeken és a fürdők környékén, mint említettem.
Igen, hát ott tovább tart a program. A BKK-nak is van egy infója, például az, hogy ugye a régi vonaljegyekkel nem nagyon lehet már utazni. Ezek a 350 forintos nyomtatott vonaljegyek, vagy hogyha gyűjtőbe vettük, akkor 300-ra jött ki, mert 3000 forintért lehetett a 10 darabos gyűjtőjegyeket megvenni. Tehát ezeket már nem lehet felhasználni.
De nálam van hagyján... egy, de honnan tudod, hogy ez régi jegy, várjál?
Hát nézd meg, mi van ráírva.
Addig elmondom, vagy régi, az a ráírva, hogy régi
nem,
jegy.
Az a ráírva, hogy 350 forint, vagy gyűjtőjegy 5, vagy gyűjtőjegy 7, vagy valami ilyesmi. És a lényeg az...
Kiszervényes gyűjtőjegy 4000 forint.
Akkor az már új. Az a mehetsz. És azt adja, hogy nem lehet már vele közlekedni, mert egy méretes bünti jár érte, de visszaváltani is csak november 30-ig lehet, úgyhogy érdemes, akinek egy nagyobb pak ott ragadt a pénztárcájában, a BKK ügyfélközpontjaiban lehet, vagy mostanira váltani olyanra, mint Mihálovics gazdának van a tarsójába, vagy pedig visszaváltani, és mondjuk online jeggyel utazgatni a továbbiakban, ugye nyilván erre is van mód.
Azt hittétek, hogy Budapesten vannak a legdrágább lakások, mi? De nem. Balatonfüredem, kérem szépen, a Balatonfüredi Aranyhíd sétány lakásai négyzetméterenként átlagosan 2,6 millió forintot kóstáltak.
Nem már! Egy 40-es kis lukba beköltözök 100 millióért.
Én egy négyzetméteres
egy
lyukot próbálok kifizetni. Igen, és akkor az Aranyhíd sétányon, és ott a falnak támaszkodva.
Igen, állva.
Kész randolás között kicsit leszárítkozni.
Igen, hát nézd, hogyha beteszel egy zuhanyrózsát, akkor már tudsz zuhanyozni, állva aludni, a kajádat nyilván veszed, a falra felteszel egy kis tévét, ami persze vízálló, mert a zuhany telecsapja vízzel, lehet ott létezni. És alul persze kell egy luk, mert toalettként is kell, hogy igen, funkcionáljon.
De nem kell azért nagyon bánkodni, a második legdrágább része az országnak négyzetméterár tekintetében az 5. kerület, a Kossuth Lajos tér, ott 2 millió 500 ezer forint egy négyzetméter, a harmadik pedig a Rutén út a második kerületben, ott 2 millió 300 ezer forint fölött van egy négyzetméter ingatlan. Nagyszerű. Akkor kérek egy másfél négyzetméter. Köszönöm. No, hát
viszont
akkor...
készpénzzel fizetek.
És akkor most a 1.93 szingalész vallású zongorázó és nyíkjusz a nyelven beszélők figyeljenek, mert kb. Ők vehetik igénybe az 5%-os THM plafont. Erről fogunk beszélni a zene után.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Mindjárt megnézzük, hogy kinek milyen feltételekkel lehet ezt az 5%-os THM plafonú hitelt igénybe venni. Egy biztos, amikor az előbb soroltál négyzetméter árakat, azokban nem mazsolázhatnak azok, akik...
Nem tudok a Balatonfüredi Aranyhíd sétányon egy nyomorult ingatlan tenni 5%-os THM
nem,
plafon
nem
mellett?
Nem fog menni az a két és fél millió per négyzetméter, hogy mindjárt mondtál, ez egy kicsit sok
2,6.
Lesz ehhez. 2,6. De majd mindjárt megnézzük a részleteket. Árgyalán József segít nekünk ebben, a bankmonitor.hu elemzési igazgatója van itt velünk a telefonvonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt! Köszönöm a hallgatókat!
Hát figyelj, amikor így belengedte a Nagy Márton, hogy legyen már 5%-os THM plafon, akkor egyrészt ugye az ember felvonta a szemöldökét, hogy hát ez ott abban a kamatkörnyezetben elég merésznek tűnt, de azért egy remény is végig söpört a magyar közvéleményen, mert azért mindenki minél olcsóbban szeretne eladósodni. Voltak olyan hírek is, hogy egy kicsit vissza is fogta a hitelezés, mert voltak, akik kivártak, hogy hát bejön ez az 5%-os THM plafon, de aztán hát ez most a Bankszövetség közé tette, hogy elfogadják, meg hogy akkor lesz ilyen, de hogy ez olyan, mint az egyszeri lány, hogy hozott is ajándékot, meg nem is a király.
Nekem valamiért egyébként az árstoppos időszak jutott eszembe, meg a rögzített áru csirkemell. Hogyha a bankok veszteségesen fognak valamennyi hitelt folyósítani, nem szívja meg a többi esetleg magasabb kamattal. Szóval nézzük át ennek az egésznek a lényegét, hátterét.
Jó, rendben van. Hát ugye a Bankszövetség közé tette, hogy kik kaphatnának egyáltalán ilyen 5%-os kamatplafonnal hitelt. Egyrészt a fiatal 35 év alattiak, akik első lakást vásárolnának, és vannak elég komoly ingatlan oldali feltételek is. Zöld energiahatékony ingatlanokat kell vásárolni, azokat lehet megfinanszírozni. Itt egyébként ilyen A+-os energiabesorolásról beszélünk, és ilyen 68 kWh per év per négyzetméteres primer energiafogyasztásról. Van egy négyzetméter maximum, legfeljebb 60 négyzetméteres ingatlant lehet venni, és van egy vételár maximum, amit négyzetméterben árban határoztak meg, az 1,2 millió forint per négyzetméter.
Uh-huh. Na most, akkor ezt szakemberként kérlek értékelt, hogy ez mekkora kör.
Várjál, a legelső kérdés, hogy egyáltalán ez így meccsele egymással, tehát ennyire zöld és ennyire energiahatékony ingatlant lehet 1,2 millió per négyzetméter alatt vásárolni?
Egyébként így elsősorban azt gondolom, hogy a fővárosban nem. Hogyha az, ugye ilyen szintű energiahatékony ingatlanok, azok az új építésűek, és a nagyon modern használt lakások, amiket választóan egy-két éve építettek. Na most az új építésű piacra, ha nézünk, Budapesten az átlagár az kicsivel 1,5 millió forint alatt van a KSH legutóbbi harmadik negyedéves adatai alapján, tehát még nem is a legfrissebb információk. De az egész országra tekintünk, akkor is 1,2 millió forint fölött van az átlagár. Tehát azért azt láthatjuk, hogy egy átlagos ingatlan ilyen modern feltételekkel nem lesz. Nyilván van olyan régió, van olyan terület, és van olyan ingatlan, ami hát a modernnek a mondjuk úgy alsó részét súrolja, ami becsúszhat ez alá az ár alá, de az biztos, hogy nem lesznek itt tömegével ingatlanok, sőt, inkább, mint a fehér holló ritkák lesznek. Uh-huh.
Hát akkor mégiscsak találó az a meglátás, hogy adtak is, meg nem is, mert valóban lesz 500-as TN plafon, csak kb. Hárman tudják majd igénybe venni évente körülbelül. És ez nem szakmai becslés volt, persze csak ex-has.
Hát érzésre a teljes lakáspiacnak olyan 3-5%-a, ami ingatlan oldalon megfelel ennek. Most ezen belül még a vételárat nem is néztük meg részletesen, pláne, hogy fiatalok és első lakásvásárlók lehetnek alapvetően az igénylők. Uh-huh. Emellett még van két nagyon érdekes dolog, amit ebben a bankszövetségi közleményben láthatunk. Egyrészt jövő áprilistól indul ez a THM plafon, kamat plafon. Ez azért lényeges, mert ugye eddig éveleiről volt szó, és tényleg, ha nem is tömegesen, de voltak olyanok, akik kivártak, hogy hú, majd inkább jövőre fogom fölvenni a hitelt, ezt a pár hónapot már kibírom. Na most ez kiderült, hogy nem pár hónap, hanem még pár hónap. Hogyha mostantól nézzük, akkor 4 hónap április, ha azt nézzük, hogy egy hitelbírálat ideje még olyan 1,5-2 hónap, akkor az eladót arra kéne rábírni, hogy ezt a nagyon kedvező árat fél évig tartsa nekem.
Aha.
Erre azért nem biztos, hogy komoly esély van.
Nem. Olyan életszagú ez a dolog. Aha.
A másik, ami nagyon lényeges, hogy persze van egy plafon, viszont az eddigi THM plafonoknál megmondták, hogy mondok egy számot, 7,3 a THM, és ténylegesen e fölé nem mehet a teljes futamidő alatt a bank költsége. Na most a mostani kamatplafonnál, amit most belengedtek jövő áprilisra, azt mondták, hogy az első 5 évben nem lehet több a kamat 5%-nál, utána nem szól semmit a fáma, vélhetően visszaállhat a piaci szintekre a sztori. Most átlagosan a magyar hitelek futamideje lakáshiteleknél 20 év, ez azt jelenti, hogy ez a kedvező lehetőség a teljes futamidő első negyedére lesz érvényes durván.
Tehát akkor előfordulhat, hogy ez inkább egy ilyen halasztott, kényelmes törlesztést biztosít az első 5 évben, utána meg bepótolja a futamidő hátralévő részében, és a teljes egész az mégis inkább ilyen piacszerű kamatozással, THM-mel megy a teljes futamidőre?
Hát nem, az arról valahatóan nem tesz lehetőséget majd a jogalkotó, hogy extra módon emeljék meg az első negyedévet kivetően a kamatát ennek a kölcsönnek, de az biztos, hogy ahelyett, hogy egy teljes futamidőre biztosított kedvező feltétel lenne, azt mondhatjuk, hogy ez az ajándék, ez negyed akkora, mint gondoltuk.
Világos.
Inkább így fogalmazom.
Értem. Akkor ennek sem a hitelezésre, sem a lakáspiacra gyaníthatóan nem lesz nagy hatása.
Lesz olyan réteg, aki ki tudja használni, és lesz olyan réteg, akinek ez nagyon jól jön, de ilyen volumenek mellett már, mint hogy hány ingatlan felel meg, és ilyen árkedvezés mellett, hogy gyakorlatilag az első 5 évben vélhetően egy drasztikus hatása se a lakáspiacra, se a hitelpiacra nem lesz.
Uh-huh. Oké. Okay. Köszönjük szépen.
Izgalmas
lesz. Szép napot, jó munkát kívánunk.
Én köszönöm.
Szia, szia. Adján Józseffel, a bankmonitor.hu elemzési igazgatójával néztük meg ezt az új ötletet, az 5%-os THM plafonról.
Sokat nem tudtunk róla beszélni.
Nem, de legalább árnyomást nem elmondhatjuk, okoz majd hogy a túlkereslet.
Igen. Jön a napközi, aztán pedig megnézzük a jegybanki kamat döntés hátterét Virovácz Péterrel. Maradjatok velünk.
Toljuk meg, Béláim! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! Együtt kell csinálni! Nagyban! Különben soha nem érjük utol... mi is volt a legutóbb? Kit kell? Nagy kép. Gazdasági növekedés, infláció, munkanélküliség, keresletkínálat, monetáris politika. Nézzük csak meg ezt nagyban! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata Virovácz Péterrel.
Na,
azt gondolhatnók, hogy rövid beszélgetés lesz, mert hogy nem volt meglepetés, mert nem nyúltak a kamatokhoz az MNB-nél, de ennél azért cizelláltabbám ez a téma. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, majd elmondja. Szerbusz!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, sziasztok!
Gondolom nem fehéredő új végekkel a szék karfáját szorítva vártad a Nemzeti Bank kamat döntésének hírét.
Nézd, mindig vannak meglepetések, de hála a jó égnek, ez most nem az a ülés volt. Azért nagyjából számítani lehetett nem csak arra, hogy változatlan marad a kamat, ugye 6,5% az alapkamat mértéke, hanem arra is, hogy gyakorlatilag amennyire csak lehet, a jegybank kommunikációja az megpróbál, hát hogy fogalmazzak szépen, nem tudok. Semmit mondó lenni, de tényleg. Uh-huh. Tehát, hogy ugyanazt hallottuk, amit eddig, stabilitás, orientáltság, türelem, óvatosság, és ennek a különböző permutációi, mindenféle kockázatok kiemelésével, tehát gyakorlatilag tényleg körbetáncolta a jegybank az elmúlt pár hónap kommunikációját, mindezt úgy, hogy még véletlenül se kerüljön szóba bármi nemű kamat emelés. Ugyanis ugye mostanában a piaci szereplők egy része, elkezdte pedzegetni, hogy ilyen sérülékeny forint mellett, mi lenne, hogyha a jegybank elkezdene kamat emelésben gondolkozni, de hát ezt nagyon szépen elkerült a jegybank, hogy erről bármiféle félmondatot is akár elejtsen, mert hát ezzel meg ugye a céltáblát akasztja a nyakába, mert akkor már jön a várakozás is, és beletolják szépen ebbe a jegybankot.
Aha.
De egyébként azért szívta a fogát a magyar közvélemény a forint árfolyam kapcsán. Ilyenkor nem tudom én, a hátsó raktárban zúgó ventilátorok mellett sem beszélnek erről a jegybankárok, hogy mi lenne, ha? Mert én ki nem mondom, én azon a nyelven meg nem szólalok, hogy kamatemelés. Kimondtam!
Igen. Figyelj, hát most az a helyzet, hogy nyilván biztos, hogy beszélnek róla. Csak azért ne feledjük el, hogy nem csak a kamatemelés létezik, vannak más eszközök is. Van a devizapiaci intervenció, vannak likviditás menedzsment eszközök, miről beszélünk, mondjuk ilyen különböző euró-forint swapok, ahol kiszívjuk a forintot a rendszerből, meg nagyon-nagyon sok megoldás lehet, még különböző betétek, láttuk már erre példát, de mindezekkel egyetlen egy pici probléma van, hogy bár valóban lehet, hogy segítene még inkább stabilizálni a forintot ideig, óráig, de mindegyiknek van valamiféle, hát, hogy is mondjam, határa, ameddig ez hatékony tud lenni, és azok a fránya piacok csak mindig megkeresik, hogy hol van az a határ, és egy picikét tovább lögdösik azon az embert, és hát ilyenkor az egyszerű jegybankár nem nagyon tud mit csinálni, vagy a dugájába dől, feladja az egészet, és akkor elszállt a forint, vagy körömszakadtáig védi, bizonyít, hogy már pedig ő komolyan gondolta, hogy itt aztán a hatodik haszakad a forintot, nem tudom, 403 és félen fogja tartani, de hogy így ez meg iszonyatosan sok muníció, és előbb-utóbb elfogy, és akkor ugyanott vagyunk, hogy lehet, hogy egy hónapig bírtunk, de akkor utána fognak minket így arrébb lökni. Tehát ez a széllel uh-huh. szemben nem csinálnak bizonyos dolgot kategória, és hát még egy dolgot engedjetek meg, ami aztán, mert valóban nagyon unalmasnak tűnt ez az egész kamatdöntülés, és mi is itt most arról beszélgettünk, hogy hát lehet, hogy kamatemelés, de hogy mi volt a slusztoin. Hát a kérdés-válaszok résznél megkérdezték, hogy nyilván mindenki arra számított, hogy egyöntetű volt a monetáris tanács döntése, de nem. Volt egy szavazó, aki, és most figyelem, kamat vágás mellett szavazott.
Még mindig. Most, hát igen, ez valóban tehát, meglepő.
ez nagyon meglepő volt. Néha kíváncsi vagyok, hogy ki volt ő, és nem is önmagában azt, hanem kiderül-e, hogy vajon mi lehetett az indok mögötte.
Igen, mibe gondolkodom.
Igen, mert hogy valóban tényleg folyamatosan arról beszélgettünk.
Valószínűleg nem azért forint short pozíciómat akarta jobb helyzetbe hozni, hogy én végre zárhassak. Valami más lehetett.
De hogy mindenképpen kíváncsi lennék az indokra, mert valóban tényleg nem arról beszélgettünk, és értem, gyenge a gazdaság, viszonylag most jól néz ki az infláció, tehát érteni vélem a logikát mögötte, De azért az oroszlán bajszát ne húzogassuk egy ilyen sérülékeny.
Igen, akkor én sorolom. Hát ugye van egy Donald Trump elnökség, ami valószínűleg azért kereskedelmi turbulenciákat fog okozni, van egy rossz forintárfolyamunk, van egy belengetett infláció követő jövedéki adóemelésünk, van egy lakásáremelkedésünk,
nincs növekedésünk,
van az olajpiacon is némi bizonytalanság, ott is azért felfelé mutató elemzéseket is olvastam, tehát inkább
bérnövekedés,
szóval inkább ilyen infláció növelő tényezőket látok én sorakozni, sem mint az infláció csökkent tényezőket.
Így igaz, és ugye ami különösen érdekes, hogy egy bank ki is emelte, hogy itt a legutóbbi kamat döntés óta a forint árfolyam az euróval szemben 4, a dollárral szemben 8%-ot gyengült. Azért ezt így nem feltétlenül szokták kirakni az ablakba, de kirakták, és valószínűleg ennek is az volt az ok, hogy oké, hát kérem szépen, itt azért ez nem néz ki annyira jól, és ennek bizony van inflációt élénkítő hatása, márpedig hát most jelen pillanatban, ugye mindent szeretnénk elkerülni, de leginkább az, hogy az infláció megint fölkusszol mondjuk nem tudom 5-6% környékére. Úgyhogy ezért kéne megfogni azt a fránya árfolyamot legalább bekörül a szint felül, ha már alacsonyabban nem sikerült. És ugye van még egy fontos dolog, nyilván akarhatunk mi bármit, de hogyha a nemzetközi befektetői környezet olyan, már pedig most megint mindenféle hosszú távú rakéták repkednek, amik eddig nem repkedtek, meg mindenféle nukleáris paktumokat idogatnak át, azért ez se néz ki jól itt a feltörekvő piacoknak, mert ugye ez megint kockázatkerülés, kiáramlik a tőke, csak itt vagyunk ennek az egésznek a közelében, tehát azért úgy ez megint csak még inkább sérülékenyé teszi a forintot, tehát mindezek fejlemények mellett kell azért értékelnünk azt, hogy azért ez a forint itt most lehet, hogy még jól is néz ki egyébként.
Ha ilyenkor egyébként a forint mellett szóló kamatprémium, az úgy látszik, hogy ez most ez a szint nem elég, mert hogy olyan nagyon nem változott a kurzus, tehát nem erősödött erre a döntésre a forint, hogy ez azért javíthat a helyzete, hogyha a jegybank folyamatosan tartás mellett dönt, az amerikai jegybank meg folyamatosan vág, meg az LKB is, akkor előbb-utóbb az ez a prémium
hát
megnő.
Összeszűkül.
Éppen megnő, hogy az elég lehet-e ahhoz, hogy legalább ezen a szinten tartsa a forintot?
Szerintem segíthet abszolút, és az még inkább egyébként, hogy most nagyon úgy tűnik, hogy alapvetően a Fed azért az amerikai jegybank nem lesz annyira erőszakos itt a kamatvágásokkal, az LKB-nak meg hát nagyon úgy tűnik, hogy muszáj többet vágni, pláne, hogyha a Trump-féle politika az ad egy sallert itt az európai növekedésnek. Tehát, hogy összességében lehet, hogy mondjuk a dollárral szemben többet fogunk szenvedni, de mivel az LKB többet fog vágni, ezért lehet, hogy pont az euro-forint árfolyam az nem fog annyit fölfelé araszolgatni, de nyilván, tehát, hogy az sem feltétlenül jó, hogyha mondjuk itt az euró-dollár az elmegy 1.02-1.01 környékére, mert hát nyilván nagyon-nagyon sok alapanyagot, energiát, ezt azt, hát csak dollárba kell elszámolni, tehát annak is van természetesen ugyanúgy hatása, tehát ezért ne legyünk teljesen függők csak az euró-forint árfolyammal. Itt összességében, hogyha bármilyen devizával szemben van egy komolyabb gyengülésünk, azért ezt az infláció megérzi, és igen, könnyen lehet, hogy előbb-utóbb tényleg eljön az a pont, hogy azon kell gondolkozni, hogy akkor kamat emelés, tehát hogy legyen még több prémium, de talán bízhatunk abban, hogy a többiek azok vágnak annyi kamatot, hogy ezzel a mi relatív pozíciónk javul, és akkor nem kell piszkálni, legalább a 6,5-en ott lehet hagyni a kamatokat.
Hát okay. Ez a borotva éle, úgy érzem, igen. Ahol táncolunk, de közben...
Vékony égen borotva éle, igen.
Klassz! Oké, köszönjük szépen, jó munkát, szép napot neked!
Szép napot, sziasztok!
Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével beszélgettünk a főleg a forint pozíciójáról a tegnapi
és még fogunk is 8 óra után, bizony, és bizony. Nem csak a forintról, hanem a dollárról, meg egyéb devizapiaci
meg geopolitikai eszközökről feszkókról.
És most meg egy rövid zene után.
Zene és tánc.
Gyerünk Béláim, rakjuk meg! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata hangzott el.
Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.
Millás reggeli.
Megnézzük, milyen bőrben vannak az önkormányzatok, és mit tudnak csinálni, amikor lötyög az a bőr, vagy rossz bőrben vannak, hogy tudják áthidalni a likviditási problémáikat. Ez ügyben tárcsáztuk Aladics Sándort, az OTP Bank kereskedelmi banki divíziójának igazgatóját. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
A rövid beszélgetés lesz, mert ha valaki az önkormányzatról, az egészségügyről, vagy az oktatásról esik szó, akkor mindig azt mondjuk, hogy forrás hiányos, hát az önkormányzatok is panaszkodnak, sőt nem régiben beszéltünk arról is, hogy egy kicsit a forrásaikat is újra szabná a kormány, és hogy a járások kapnák a bevételeik egy részét, aminek persze megint csak nem örülnek, és megint csak azért nem, mert hogy az megint csak a mozgásterüket apasztja.
Na igen, de 14-ben ugye volt egy adósságkonszolidáció az önkormányzatok körében, onnantól azt gondolhatná az ember, hogy azért úgy valamennyire el vannak, bár ahogy András is mondta, igen, azért egyre többször nyúl bele a kormányzat az adójukba, IPA-ba, annak a mértékébe, források vannak, vagy nincsenek, vagy kevesebb van, szóval hogy vannak, milyen bőrben vannak most?
Hát nincs egyértelmű válasz erre a kérdésre, mert az önkormányzati világ sokszínű. Aha. A kis települések, ahogy önök is mondták, működési hiánnyal küzdenek, csak a központi költségvetés támogatása adnak gazdák. Saját bevételük szinte nincs. Ezek a támogatások pedig az elmúlt időszakban elinflálódtak. A nagyok megyei jogú városok, járásközpontok, pedig a beruházásaikhoz és a helyi gazdaságfejlesztéshez nem rendelkeznek elegendő forrással olyan mértékben, amennyire a gazdasági növekedés megkívánná. A városok környéken agglomerációk vannak, kellene fejleszteni, beruházni, és ehhez a források nem elegendők. A legkritikusabb helyzetben a közepes települések vannak, már ott van jelentős intézményfenntartás, ugyanakkor nincsenek megfelelő bevételeik. Ugye az önök is jelezték, az önkormányzati adósság konszolidáció után, ma úgy látjuk, hogy kb. 10-szeresére nőtt az akkor éppen nullára lemenő hitelállomány, olyan 250-300 milliárd forint közötti hitelállomány van, aminek egy része beruházási hitel, egy része likviditási hitel. Ugye, amit előbb említettek, ugye a HIPA-nak átcsoportosítását, vagy növekménynek a újraosztását, azt még nem látjuk részletesen a szabályokat, de úgy gondoljuk, hogy amennyiben a járások vonatkozásában ez a szétosztás valamennyire a gazdaságfejlesztéshez kötődik, akkor nyilvánvalóan ennek lesz gazdaságélénkítő, vagy lehet gazdaságélénkítő hatása.
Ha nem véletlenül, bocsánat, hívtuk önt, ugye, mert az OTP-nek a kapcsolata az önkormányzatokkal, és a szerepe az önkormányzati hitelezésben az több évtizedes múltra nyílik vissza, hogy mennyire jó adósok, vagy rossz adósok, vagy hogyan kell másképp állni az önkormányzatokkal, mint ami fejünkben van, vagy akármi a lakossági, vagy vállalati hitelek szempontjából.
Könnyebben kapnak hitelt, mint egy cég, mondjuk egy nagyobb cég.
Hát ugye az önkormányzatok ugye nem tudnak csődbe menni igazából. Van egy-két önkormányzat, az elmúlt 15 éves gyakorlatomat alapul véve, aki különböző havária miatt pénzügyi nehézségekbe törtett, de igazából hitelt törlesztéssel nem volt probléma soha. Ugye alapvetően a már csak dönten likviditási hiteleket nyújtunk az önkormányzatoknak, tekintettel arra, hogy a kormány az adósságfék miatt csak kormányengedéllyel tudnának évente hitelt felvenni az önkormányzatok, és ebből viszonylag évente kevés van, és igazából csak a megyei jogú településeket érinti, a megyei városokat. Az önkormányzatok egyébként jó adósak. Uh-huh. Az államkincstár adataira is alapozva évente 4-szer áttekintjük a mind a 3200 önkormányzatot, és meg tudjuk mondani szinte napra pontosan, hogy mekkora likviditási hiányuk van, vagy mekkora adósságszolgálati lehetőségeik vannak. Tehát az OTP 71 óta vezette, akkor még tanácsoknak hívták őket a önkormányzati számlákat, és jelenleg 56%-os piacrészsel vagyunk a hitelbe, 58% a betétbe, és 1800 önkormányzatnak vezetünk számlát. Tehát viszonylag könnyű önkormányzatokat hitelezni, mert látható működésük transzparens az egész, mondjuk egy vállalati működéshez képest. Sokkal transzparensebb, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a feladatok, meg az infláció, meg a gazdasági, meg a lakossági igények azért picit megkavarják a képet, és nehezebben lehet önkormányzati hitelhez jutni. Különösen most a választások után ugye új testületek vannak, az OTP ügyfél körülbelül 37%-nyi településen változott meg a polgármester személye, ezért is vezettünk be különböző digitális, nem csak ezért, de önmagában a digitális szolgáltatások irányába mozdultunk el, van kiskincstár, cashpool van, kamatpool van, sőt, távoli elérés is van, tehát ma már, hogyha a polgármester nem akar, hogy az akkor a kollégái nem akarnak bejönni a bankba, akkor távolra is tudjuk őket azonosítani. Tehát abban az irányban működünk, hogy a lehető legkomfortosabb legyen nem csak az önkormányzat, hanem az önkormányzat intézménynek is a hitelezése.
Mi történik, ha mégis baj van?
Igen, mert ahogy ugye, beszéltük, ugye vannak kis települések, ahol lehet probléma, tehát oké, hogy nem tud csődbe menni, de az egy időszakos nem fizetés az lehet, és azért az a banknak is számít, hogy hogy és milyen ütemezéssel jönnek.
Ugye, megnéztük most egy pár hónappal ezelőtt, hogy mit tudunk tenni a kis önkormányzatok támogatására. 25 ezer lélekszám alatti településeknél vizsgáltuk meg, és 1990 önkormányzatot találtunk hitelképesnek likviditási hitelre, vagy adott esetben, hogyha kapnának kormány engedélyt beruházás hitelre. Egészen kis települések, majdnem lakossági méretű 2-3-4 milliós hiteleket tudnak fölvenni tőlünk, mert csak annyira hitelképesek, de a járási központok vagy a nagyobb településeknél 500 millió forintig automatikusan tudunk hitelt biztosítani az önkormányzatoknak. Október 1-jével az új testületek felállásával indítottuk a kampányunkat. Eddig 350 önkormányzatnak mintegy 45 milliárdnyi hitelt ajánlottunk ki, és arra számítunk, hogy év végéig, hogy mire a jövő évi költségvetést jobban meg tudják alapozni, mintegy 600 önkormányzatnak tudunk közel 100 milliárd forintnyi hitelt ajánlani. Akarnak vele élni, akkor felvehetik.
Aha, hadd kezdem meg, ez egy ilyen, mert nagyon keveset beszélünk róla, és tök jó egyébként, hogy most ezt megtesszük. Ez az önkormányzati hitel, gondolom, ami alapvetően folyószámla hitel, hogyha likviditási javító.
Így van, így van.
És azonnal lehívható keretről.
Abszolút.
Beszélünk, ez egy ilyen dobozos termék, ami esetleg önkormányzatokként a mértéke változik, vagy ugyanúgy, mint bármilyen hiteltermékénél az elbírálás során kiderül, hogy ki milyen kamattal kapja, ki milyen összeghatárig?
Nem, ez az összeghatárig, mert az adósságszolgálatnak, vagy az adósság fizetési lehetőségnek megfelelően ez egy abszolút online, digitális, dobozos termék, azonos kamattal megy, és mivel egy éven belüli, mert ugye a törvény szerint minden év végén vissza kell fizetni az önkormányzatoknak, és szabad rendelkezésű. Tehát arra, ami az önkormányzat alapfeladat ellátásához szükséges, arra felhasználható, és azonnal folyosítható.
Hát ez nagyon jó, tök jó, hogy beleláttunk ebbe. Köszönjük szépen ezt a kis körképet. Tényleg nem nagyon került terítékre nálunk az önkormányzatok hitelezése, meg egyáltalán a gazdálkodása, úgyhogy ez most egy hiánypótló beszélgetés volt. Köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk.
Önöknek is, mondjam, kedves hallgatóknak is.
Minden jót. Aladics Sándorral, az OTP Bank kereskedelmi banki divíziójának igazgatójával beszélgettünk.
Már jön is az észrevétel, létezik az önkormányzati csődeljárás, írja a hallgató, Tiszafüreden, Esztergomban is volt ilyen, felszámolás nem.
Igen, hát az,
hát az nehéz lenne, hogy akkor most Bivaj Boconád önkormányzata felszámolás alatt áll, és igen, utána megalakul Bivaj Boconád 2.0.
Hát el tudom képzelni, hogy persze ezek lefutnak ezek a felszámolási folyamatok, utána gondolom a költségvetés valamelyik zsebéből jön egy ilyen konszolidációs szakasz, amivel helyre teszik, nyilván nagy szigorral, vagy azt is igen, vissza kell fizetni, de tönkre menni, ugye, ahogy hallottuk, nem tud az önkormányzat.
Igen, aztán gyors közlekedési helyzetkép, mert a főváros déli részén nem vidám a helyzet, de nem írtok erről, úgyhogy nekem kell itt kiguglizni.
A hallgatók vidámak, és nem akarnak.
Kérlek szépen,
nem
a Könyves Kálmán körútnál van egy baleset, mindjárt ránagyítok, hogy melyik részén a Könyves Kálmán körútnak, de ez ilyen nem egyszerű, illetve a Rákóczi hídnál is van egy baleset, a hídon, ha jól látom. Igen, és azt hiszem, hogy Buda felé, úgyhogy arra nagy körültekintéssel. A Mester utcánál van a Könyves Kálmán körút, a Mester utca környékén van a Könyves Kálmán körúton.
Könyves Kálmán körút, akkor hadd mondjam el és hívjam fel figyelmet, hogy holnap bíntek esemény van, ugye a Millás reggeli rádiókafé és a Telekom közös szervezésében a generációváltás és digitalizáció kapcsolata a témánk. A rádiókafé 98.hu-n az események fül alatt megtaláljátok a részleteket, és lehet regisztrálni, és az eseményre még azt hiszem vannak helyek.
Ez a csávó milyen profi.
Nagyon profi. Én is lehet ácsot simogatni. Ja, macival szelfizni.
Igen, macit etetni.
Szigorúan tilos. Szeretném a Gedét kipróbálni a Teleshop műsorában.
Csiha.
Egy szuper fork 2000-et rám tudna sózni.
Na, titkos azt tehetség.
Abszolút, azt abszolút. Figyelj, közben ott készítgetnék valamiért. Tehát, hogy figyelj, lehet.
Én lennék a palimadár.
Szigorúan alapbér plusz forgalmi jutalék fejében.
És mondanám, hogy ne, Balázs. Igen. De ez biztosan a nagyon drága.
És akkor fejlően figyelj.
Most csak 9900.
Egyszer forgassunk egy ilyet, jó lesz?
Jó, nagyon jó.
És te leszel, aki ott mosolgsz és mutogatod.
És megmutatom a terméket.
Super fork 2000-et. Okay. És a kántor meg napszemüvegben ilyen biztonsági jönnek öltözve.
Jó.
Na, ezt kidolgozzuk. Ő nem lesz itthon, hiszen repül. Ő lesz az anyagbeszerző.